Tehát a Jézusban kapott szabadságunk, és a Galata 5.1 volt az az igerész, ami alapján ez a gondolatmenet így elindult bennem, és ez pedig így szól, hogy annak okáért a szabadságban, melyre Krisztus megszabadított, álljatok meg, és ne kötelezzétek meg ismét magatokat szolgaságnak igájával. Ez a régi Károlinak a fordítása alapján van ez a idézet. Itt annyit kiemelnék ezzel kapcsolatban, egy kicsit így a görög fordítását néztem ennek az igének, és a kötelezzétek meg ismét magatokat, ez a kifejezés, ez a görögben, az újszöv.hu-n valami olyasmi fordítás volt, vagy legalábbis erre a szóra, erre a kifejezésre, hogy fenekedik, vagy rosszat forral valaki ellen. Tehát ez a megkötelezés, ez a fenekedés, fenekedik, az valami rosszat forralást jelent. Igazából, ha most így, ezt a szót szeretném egy kicsit így behelyettesíteni, de akkor igazából ne forraljunk magunk ellen rosszat. Tehát, hogy ne tegyünk magunkkal rosszat. Nagyjából ez lett volna csak, amit ehhez hozzáfűztem volna, és akkor ez a szabadság témája, menjünk tovább. Egy ilyen gyors kérdést így bedobnék közétek, aztán mindenki, ami így eszébe jut elsőnek, vagy amit másodiknak is eszébe jut, azt esetleg ossza meg, hogy a szabadság szót, ha halljátok, akkor mi jut eszetek be róla? Tessék? Nem kell menni dolgozni. Igen, ez is egy. A nyár, igen, az is. Ugye az iskolásoknak ugye a vakáció. Talán, vagy... Felszabadultság. Tisztaság. Nem tudom, a Zoom-on van-e valaki, ha akár ott is lehet nyugodtan reflektálni a kérdésre. Szabadok vagytok. Tessék? Szabadnak lenni minden köteléktől. Jó, hát ezek szerintem nagyon jó magyarázatok arra a szóra, hogy szabadság. Pont ezért, mert ugye az elején mondtam, hogy a szabadság, mint fogalom, mint jelenség, azt nagyon sok szempontból vizsgálhatjuk. Nagyon sokféle módon megközelíthetjük ezt a kérdést. Menjünk tovább. Jó, egész jól látható. Remélem, ott a hátsó sorokban is jól olvashatók a betűméretek. Igyekeztem rátok is figyelemmel lenni. Én alig látom. Tehát majd azért imádkozok a látásomért. A szabadság jelentése. Itt pár gondolatot összeszedtem. Ennek az első két pontja, azt így az interneten kerestem, bevallom nektek őszintén, és nem is túl mélyen, mert csak a Wikipédiába, meg az értelmező szótárba így rákerestem. És azt olvastam ott, hogy a szabadság a kívánt tett megvalósításának a lehetősége. Illetve olyan lehetőség, amely módot ad arra, hogy valaki megtehessen valamit. És a következő három pont az már így kicsit ilyen saját gondolat, amit így gondolkodás közben így jött fel bennem, hogy a szabadság kérdése arról szól, hogy az egyénnek mekkora hatalma van, milyen képességei vannak, mi fölött rendelkezhet, milyen jogai vannak, miben nincs korlátozva. Ez az egyik ilyen gondolat. Másik, hogy a szabadnak lenni, tehát hogy van a szabadságnak egy pozitív és egy negatív irányultsága, mert ugye szabadok vagyunk valamitől, ez a negatív, tehát valamitől elválasztódunk, megszabadulunk, de valamire fogunk felszabadulni, ez a pozitív, tehát valamihez hozzáadódunk, tehát hogy valamitől elválasztódunk, de valamihez hozzáadódunk. Tehát ez a szabadságnak van egy ilyen irányultsága is. És hogy a szabadság az egy érzés is lehet, tehát hogy ez olyan, mintha ezt szabadnak érezzük magunkat, például gondolom ti is voltatok már így, és talán nem csak én velem volt így, ami azon a döntésen alapul, tehát ez is egy, akár lehet egy döntés is, mert az érzések, mint olyanok, azokon is, úgymond a döntésünkön is múlhat, hogy mi hogyan viszonyulunk egy-egy érzéshez, vagy egy helyzethez, abban hogyan érezzük magunkat. Tehát hogy ezen egy döntésen alapul a szabadságérzés, ami azon alapul, hogy a helyzetemmel, amiben éppen vagyok, elégedett vagyok-e, vagy sem. Legalábbis ez egy, ahogy gondolkodtam, ez jött fel bennem. Lehet, hogy ezzel egyetértetek, lehet, hogy nem, lehet, hogy tapasztaltátok már, lehet, hogy nem. Ez majd gondoljátok ti is végig, gondoljátok át. Szabadság iránti vágyunknak van egy története, egy eredete. Itt most rátérünk így a bibliai vonalra is, és egészen a teremtés történetig szerintem vissza is mehetünk. És ha belegondoltok, vagy ha így átgondoljátok, vagy átgondoljuk együtt, akkor Istennek van egy, tehát Isten szabad, pont ezért, mint hogy az előbb itt a előző szabadság jelentésén itt ugye felsoroltuk, hogy van az, hogy kinek milyen hatalma van, mekkora hatalma van, milyen képessége vannak, mivel vannak fölött. Tehát, hogy Isten mindenható, ő a mindenség ura, ő teremtette a mindenséget, ő az, aki fenntartja, és neki nincs lehetetlen. És én úgy tekintem, úgy gondolok erre, hogy ez, hogy Isten ezért szabad, mert pont neki nincsenek korlátok, vagyis hát ez egy kicsit, lehet, hogy ez így nem túl így nem biztos, hogy így van teljesen, de tehát abból kiindulva, hogy ő mindenható, és nincs neki lehetetlen, ezt ugye az igében is olvashatjuk, és ő a mindenség ura, tehát hogy mondjam, elvileg, inkább így mondom, elvileg ő szabad. Én legalábbis úgy tekintem, hogy ő szabad. Viszont most csak egy ezt a gondolatot így még egy kicsit tovább bontva, ő nem él vissza ezzel a szabadságával. Nem él vissza vele. Ő egy úriember, ahogy szoktuk ezt mondani, és tudjuk, hogy ő jó. És nem él vissza ezzel a szabadságával, hanem él vele, és ő úgy dönt, ő úgy döntött, hogy az embernek, akit megteremtett, itt a következő pontban is olvashatjuk, hogy a maga hasonlatosságára, a vele való kapcsolatra teremtette meg az embert. Ő úgy döntött, hogy az embernek is megadta ezt a lehetőséget, hogy szabad legyen, és eldöntheti, hogy mit szeretne csinálni. És pont ezért van egy ilyen hasonlóság, hogy ez a szabadság az embernek is megadatott. És És ezért mondhatjuk azt, hogy ez nem teljesen igaz, mert vannak korlátok, amit majd a következő dián is megmutatok, vagy átbeszélünk. De menjünk tovább itt a történetben, hogy a szabadsággal kapcsolatban mi történt. Hogy ez a szabadság iránti vágyunk, tehát az Istennel való hasonlóságunkból is jön. És amikor megtörtént ez a bűneset, az Istennel való kapcsolatunkban lévő szabadságunkat elveszítettük. Ez sok más egyébbel együtt, mást is elveszítettünk ezzel együtt, de ez a jelenlegi témánkkal kapcsolatban most ez itt a lényeg, hogy a szabadságunkat, az Istennel való kapcsolatunkban lévő szabadságunkat is elvesztettük, amit előbb olvashattuk, hogy a vele való kapcsolatra teremtett te az embert, Isten. És ekkor lettünk a bűnnek a szolgái és a gonosznak a szabad prédái. És ahogy így haladtunk előre az időben, ez a űr, a szellemünkben maradt űr, a szabadságnak az űrje, ez nem tudott semmilyen módon sem betöltődni. Próbáltuk ezt a vágyat, a szabadság iránti vágyunkat betölteni mindenfélével, az ördög, a gonosz minden erejével azon munkálkodott, hogy ezt valahogy máshogyan érje el nálunk, hogy mi a szabadság iránti vágyunkat megéljük, meg betöltsük. Ő ehhez mindenféléket kínál, lehetőségeket, de egyik sem éri el azt a szintet, azt a teljességet, amit csak akkor tapasztalhatunk meg, hogyha kapcsolatunk helyreáll Istennel, és ez a szabadság csak akkor áll helyre, hogyha az Istennel való kapcsolatunk helyreáll. Ez az utolsó gondolat, kicsit így ezt próbáltam meg most átadni nektek. Tehát, hogy vannak korlátok és határok, amik egy kicsit így korlátot szabnak annak, hogy a szabadságunkat hogyan is tapasztalhatjuk meg, hogyan élhetjük meg a szabadságunkat. És milyen korlátok vannak, én itt most egy párat összeszedtem, teljesség igénye nélkül biztos van, amit kihagytam, vagy valamit lehetne még oda tenni hozzá. Én azokat gondoltam, hogy például a szellemi, lelki és testi képességeink lehetnek ilyen határok, korlátok. Lehetnek a kapcsolatainkban is, a kapcsolataink például, hogy nem tudom én, az ismeretségi körünk, milyen emberek vannak az ismeretségi körünkben, hasonló gondolkodásúak valószínűleg, mert az ember kb. Így próbál olyanokkal kapcsolódni, akik hasonló értékrendet vagy gondolkodást képviselnek, és például itt a következő pontban a döntéseink is ilyen korlátok lehetnek, hogy mi hogyan döntünk, amit meghatároznak a gondolkodás, meghatároz a gondolkodásunk, vagy az értékrendünk is ezeket meghatározza, hogy mi hogyan döntünk, mi magunk hova állítjuk a határainkat, hova tesszük a szabadságunknak a végét. Ezek ilyen belső motivációk, viszont például az elégedettségünk is, vagy az érzéseink is hasonlóan ilyen belső motivációk lehetnek. Aztán hát a körülményeinket is odaírtam, nyilván ezek olyan dolgok, hogy ezek így részben tőlünk is függnek, meg részben a külső hatásoktól is függhetnek a körülményeink. De mindenképpen valamilyen szinten meghatározzák a gondolkodásunkat, meghatározzák az érzéseinket, hogy mennyire érezzük magunkat szabadnak bizonyos helyzetekben. és mások érdekei, ez nem feltétlenül úgy a közeli kapcsolatainkat jelenti, hanem inkább akár az a társadalom, vagy ez a közösség, ahol élünk, ahova születtünk, vagy ahova költözünk, ott vannak bizonyos szabályok, törvények, amik kicsit meghatározzák azt, hogy mit szabad és mit nem szabad. És odaírtam még két gondolatot a végére, hogy élni és élni hagyni, ez egy ilyen elv, ami így jelen van így az életünkben. Én még kiegészítettem azzal, hogy életet adni, ez már egy kicsit inkább az Istenhez, Istennel való hasonlóságra próbál így utalni, hogy nem elég az, hogy csak élünk, és másokat hagyunk élni, egy passzív módon vagyunk jelen, hanem próbálunk aktívan hozzájárulni ahhoz, hogy egy jobb világban éljünk, és egyáltalán egy teljes életet éljünk, és másoknak is segítsünk ebbe. Nyilván szabadok rá, hogy elfogadják, vagy nem. És a káosz helyett kozmosz, ez pedig a káosz, hogy igen, hogyha a szabadság, ez a kicsit a Bibliában az a ige talán párhuzamos ezzel, hogy minden szabad nekünk, de nem minden használ. Tehát, hogyha minden szabad lenne, akkor nyilván itt egy nagy káosz lenne, hogyha mindenki úgy gondolná, hogy ő azt csinál, amit akar. De Isten ha Isten re gondolunk, és ahogy azt a szabadságot gondoljuk végig, amiről most beszélünk, akkor itt igazából a szabadság egy bizonyos rendszerben lévő, egy rendben élő tehát egy rendszerben lévő életet jelent, egy olyan rendszerben, ami életet ad, egy olyan rend, amiben élet van, és ez az élet az, amiben a szabadság van. Ebben a szabadságban tudunk élni. Szóval ezek a korlátok és határok, amik a szabadságot, vagy a szabadságunknak a terét adják. Jó, akkor térjünk rá arra, hogy a Bibliában, az igében, ugye itt az előbb a szabadságunk iránti vágyunk eredetéről volt szó, és ugye elveszítettük ezt a szabadságunkat, a kapcsolatunkat, kapcsolatunkban lévő szabadságunkat elveszítettük Istentől. Viszont Isten nem hagyott minket egyedül, hála neki, és mindig is ott volt velünk, és a lehetőségeihez mérten próbált nekünk segíteni abba, hogy ez a kapcsolat helyreálljon. És nézzük sorba, hogy mik voltak ahhoz a szabaduláshoz vezető útnak a mérföldkövei, amik a bűnből segítettek nekünk kiszabadulni. Először is a törvény. A törvény, a mózesi törvények, amit Isten az ő népének adott. Egy félrevezetéshez vezetett sok ember számára. Sokan azt gondolták, hogy a törvény megtartása és betöltése révén fognak majd a bűnből megszabadulni. És tudjuk viszont az új szövetségi igék alapján, hogy a törvény sajnos nem ad nekünk szabadságot a bűnből, viszont egy eszköz a szabaduláshoz vezető úton. Nem, ha betartjuk a cselekedeteinkkel, akkor lemaradunk az ígéretekről. És lemaradunk az Istennel való kapcsolatunk helyreállásáról. Testi emberként, testi gondolkodással nincs esélyünk betölteni, mivel a törvény lelki és szellemi síkokon, lelki és szellemi síkokról szól, és ezeknek az igazságoknak a megértéséről, ezeknek az igazságoknak a befogadásáról, és az ezek mentén való életről szól. Viszont a törvény arra jó volt, hogy megmutassa, hogy mi a bűn. Megmutassa, hogy hogy mibe kerültünk. És a Krisztushoz vezető mesterünké lett. És a szabadulás útjának következő mérföldköve Jézusnak az eljövetele. És az igét tanulmányozzuk, és a felsorolt igerészeknek kicsit így a lényegét összeszedve, végig olvasva, ezen az úton végig haladva látjuk, hogy Jézus az, aki eljött. Ő az, akit megígért Isten, hogy elküldi őt. Ő az, akit Ábrahámnak megígért, hogy ő lesz az a mag, aki minden népnek a fejévé válik, és ő szabadítja meg ezt már Máriának a Máté evangéliumában az egy első részben, amikor az angyal eljött, hogy Máriának elmondja, hogy mi fog történni, és ebben a részben mondja, hogy nevezd őt Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből. És már a nevében, Jézusnak a nevében is a jelentése ez jelenti, hogy ő a szabadító. Az ő neve ezt jelenti, hogy ő a szabadító. És látjuk a Lukács evangéliumában is, a 4. fejezetben, amikor visszatér a pusztából, miután megkeresztelkedett és bemerítkezett a Jordánban, galamb formájában a Szentlélek leszállt rá, és ezt követően elment a pusztába, és onnan megerősödve visszatért, kísértéseket kiállva megerősödve visszatért, és bement a zsinagógába, és ott felolvasta az Ézsaiás prófétának könyvéből ezt a részt, hogy az Úrnak lelke van én rajtam, mivel hogy felkent engem, tehát ő a felkent. Felkente őt az Úr arra, hogy szegényeknek az evangéliumot hirdesse, elküldte, hogy a töredelmes szíveket meggyógyítsa, hogy a foglyoknak szabadulást hirdesse, és a vakoknak szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsássa a lesújtottakat, és hirdesse az Úrnak kedves esztendejét. Itt ő maga is a Szentlélek vezetésével kijelentette azt, hogy ő a felkent, ő az, akit a szabadításnak az útja, ő az, aki a szabadításnak az elhozója, és ő a szabadító. És ha tovább nézzük az igében, János evangéliumában is mondja magáról Jézus, hogy akit a fiú megszabadít, az valósággal szabad lesz. És mondja magáról, hogy az igazság, ő az igazság, az út és az élet. Ezt a János evangéliumának 14. részében. És szintén még így az igazság, ugye, az igazság szabadokká tesz titeket, szintén a János evangéliumában olvashatjuk. És hogyan megy tovább ez az egész történet? Itt, mert hogyha csak Jézus lett volna az, aki elhozza ezt a szabadságot, akkor ez valóban, tehát hogy valahol inkább csak egy részét, vagy az embereknek egy részének adatott volna meg, vagy legalábbis nem lett volna teljes ez a kép, tovább folytatódik ez a kép a szabadságnak, az útjának a képe, a szabadulás útjának a képe a bűnből, a Szent Szellemmel. Ugyanis Jézus mielőtt fölment a mennyben, megígérte, hogy elküldi az igazságnak lelkét. Ugye az igazság tesz szabaddá, és az igazság lelke az, aki elküldetett. És ő az, aki elvezet minket, elvezérel minden igazságra minket. Szent Lélek által, Szent Szellem által áll helyre teljesen ez a kapcsolat. Szent Szellem befogadása által tudunk mi megigazulni Isten előtt, és ő az, aki bennünk marad, szintén a János evangéliumában olvashatjuk, és ő az, aki, ha bennünk marad, ahol van az Úr lelke, ott van a szabadság. Volt itt most egy-két dal is, ami erről szólt, és megerősíti ezt az a római ige is, a római levélben olvasható ige is, hogy nem a szolgaság, hanem a fiúságnak lelkét kaptuk. Az igazságnak lelke, aki elvezet minket minden igazságra, ő bennünk marad, és ahol ő van, ahol mi vagyunk, ahol együtt vagyunk vele, ott szabadság van, ott mi szabadok vagyunk. Mert ő a fiúságnak lelke, és nem a szolgaságnak lelke. És ahogy az elején volt róla szó, hogy valamitől szabadok lettünk, a negatív szabadság, és valamire szabadok lettünk, ez a pozitív iránya. Mitől lettünk szabadok? Itt összeszedtem megint pár dolgot, nem teljes a sorrend, vagy nem teljes a lista, lehetne még folytatni egy-két egy-két pontot emeltem ki, fontosabbat talán. Szabadok vagyunk a törvény átkától, ugyanis aki a törvény cselekszi, az átok alatt marad továbbra is, mert a törvény az átkot von maga után. De Jézus volt az, aki betöltötte a törvényt, és az ő benne való hitáltal fogunk mi is megigazulni, és nem a törvény cselekedeté által. Mindegyiket odaírtam az ige helyet is, ahonnan ezek kicsit alá vannak támasztva. Ez a Róma 8.2-ben például ez az első három pont, ez így egybe van, ez ilyen kompakt. Szabadok vagyunk a bűntől, és szabadunk vagyunk a haláltól is. Mivel vagy a bűn zsoldja a halál, ezért ha a bűntől szabadok vagyunk, akkor a haláltól is szabadok leszünk. Szabadok vagyunk a károsztatástól, ez az egyel korábbi igevers. Itt én ezen gondolkodtam, hogy ez a károsztatás ez mit is jelent. Szerintem én számomra ez valahol azt is jelenti, hogy szabadok vagyunk arra, hogy ha Krisztusban vagyunk, akkor szabadok vagyunk a károsztatástól. Ez, ugye, hogyha elolvassuk magát az igerészt, azért ezt fontos megjegyeznünk, hogy nem automatikus ez az egész dolog, hanem nincsen azért immár semmi károsztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, akik nem test szerint járnak, hanem lélek szerint. Mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. Szóval csak ennyit akartam erre visszautalni, hogy a károsztatástól előfordulhat, hogy még teszünk rosszat, vagy követünk el valami bakit, hibát az életünkben, akarva vagy akaratlanul is. A Krisztus Jézusban valószínűleg nem akarva fogjuk ezt elkövetni, hogyha ő benne vagyunk. Ezért kell megmaradnunk benne. A Galata 5.1, hogy maradjatok meg a Krisztus Jézusban kapott szabadságban. De nem leszünk károsztatva. Tehát nem kell magunkat sem károsztassuk, Isten nem fog minket károsztatni. A Krisztus Jézuson keresztül néz ránk, ő megbocsátotta azokat a bűneinket is, amiket még ezután fogunk elkövetni, meg azt is, amit már elkövettünk. Szabadok vagyunk a sátán uralmától, ugye, mert evilág fejedelme volt a sátán, de már ő legyőzetett, és ő már csak egy fogatlan oroszlán, aki így hitet, de nem kell elhinni neki semmit se. És szabadok vagyunk a test kívánságaitól, itt igazából a test és a lélek küzdelméről van szó, a test és a szellem küzdelme, de hogyha Krisztus Jézusban vagyunk, akkor a szellem az a testünk fölött átveszi az irányítást. És a következő dián pedig, hogy mire lettünk felszabadítva. Szabadok vagyunk a lélek szerint járni. Szabadok vagyunk szeretni. Nem tudom, ti hogy vagytok vele. Én sokszor azt érzem, hogy meg magamon is tapasztalom, hogy kicsit úgy félek, vagy nem tudom, így kicsit úgy szégyellős vagyok, ha olyan környezetben vagyok, ahol nem sok keresztény van, nem úgy, mint most, hanem ahol meg kellene éljem azt, hogy az identitásomat, hogy én ki vagyok Istenben, Jézusban, és ezt nem mindig tudom szabadon megélni. Lehet, hogy ennek vannak olyan tényezői is, hogy nem tudom, munkahelyen például azt mondják, hogy az ember ne hozza be az ő filozófiáját, meg az ő hovatartozását, hanem mindenki csak a munkájával foglalkozom, vagy stb. Vagy az utcán, akár valakivel megbeszélni, megszólítani valakit, stb. Vagy megélni azt, hogy mások előtt, hogy valakit szeretünk, és kifejezni ezt a tiszta érzést, tiszta szeretetet, nem a testi részét, hanem inkább a lelki részét. Szabadok vagyunk. Szabadok vagyunk megélni. Szabadok vagyunk a szeretetet kifejezni. Szabadok vagyunk Istent atyánknak tekinteni. Lehet, hogy mások azt gondolják, hogy nincs Isten. Az az ő dolguk. De én szabad vagyok arra, hogy hiszek Istenben, és megélhetem azt, hogy én szeretem őt, és atyámnak szólíthatom őt, és szabad vagyok engedelmeskedni, és szabad vagyok úgy csinálni a dolgokat, ahogy ő mondja nekem. A világ sajnos nem mindig azt csinálja, amit Isten mond. A világ sokszor azt csinálja, amit ő jónak lát. És szabadok vagyunk örülni. Hát ebben még nagyon sokat kell nekem is növekednem, fejlődnem, előrelépnem, és szeretném ezt minél jobban csinálni, meg ezt az egészet. Szabadok vagyunk elégedetnek lenni. Sokszor azért szabadok vagyunk elégedetnek lenni. Ez egy olyan pont, ami kicsit ilyen kettős. Azt gondolom, hogy sokan azért csinálnak valamit, mert nem érzik magukat szabadnak. Nem elégedettek azzal, amiük van, nem elégedettek magukkal, nem elégedettek azzal, ahogyan mások gondolnak rájuk, vagy ahogy mások reagálnak rájuk, és akkor elindulnak egy másik irányban, nem a Isten felé, hanem az önmegvalósítás felé elindulnak olyan irányba, ami Istentől eltávolítja őket, és abban fejezik ki, abban érzik maguk, abban keresik a szabadságukat. Szabadok vagyunk elégedetnek lenni Istennel, és szabadok vagyunk elégedetnek lenni az ő kegyelmével, az ő szeretetével, és ez egy ilyen paradoxon, mert pont akkor leszünk szabadok, akkor a helyre a mi életünk, akkor töltődik be az űr, a szabadság iránti vágyunk, amit mindenki keres, hogyha mi Istenhez odalépünk, és megfogjuk az ő kezét, és azt mondjuk, hogy szeretünk téged, Istenünk, és legyen meg a te akaratod. Akkor leszünk igazán szabadok, mert ő tudja, hogy mire van szükségünk. Ő tudja azt, hogy mi az, ami igazán szabadságot ad nekünk. És szabadok vagyunk jót cselekedni. Mondjuk például, hogyha buszon valaki utazik, és nem tudom, valakinek valamilyen segítségre van szüksége, de valamilyen nem merünk oda menni, mert félünk, hogy mások mit fognak gondolni, vagy ilyesmi, akkor például nem tesszük meg ezt a jót, pedig szabadok vagyunk jót cselekedni. Most csak egy ilyen egyszerű példa, de biztos vannak ennél életszerűbbek is, vagy személyes. Lehet, hogy mindenkinek van valamilyen személyes ilyen tapasztalata. És akkor hogyan álljunk meg, és ne kötelezzük meg magunkat a szolgaságnak igájával, hogyan álljunk meg a szabadságban? Három dolgot írtam itt le, hogy a törvény cselekedete helyett hitben maradjunk, vagy hitben maradjunk Jézusban és a szellemben járjunk. Az ó emberünk, a testi emberünk dolgai helyett a Krisztusban lévő új emberünk, a szellemi emberünk dolgaira fókuszáljunk, és Jézus Krisztus minél mélyebb megismerésére, a vele való közös életre, egységre törekedjünk. Ezeket a Filippi levél harmadik részében a Pál apostol annyira szépen megfogalmazza a saját magára vonatkoztatva. Fel is olvasnám. Tehát itt az első résznél az, hogy őrizkedjetek az ebektől, őrizkedjetek a gonosz munkásoktól, őrizkedjetek a megmetélkedéstől, mert mi vagyunk a körülmetélkedés, akik lélekben szolgálunk az Istennek, és a Krisztus Jézusban dicsekedünk, és nem testben, nem a testben bizakodunk. Itt igazából a törvény, én legalábbis azt értettem meg ebből, hogy itt a törvény cselekedete, a farizeusok kovásza, ez az, amitől meg kell őrizkedni, és a Krisztus Jézusban, és a lélekben, szellemben maradni meg, és így szolgálni. Aztán következő hogy tehát az új emberünk dolgai helyett a Krisztus Jézusban lévő új emberünk dolgaira fókuszáljunk, amelyek nékem egykor nyereségek voltak, azokat Krisztusért kárnak ítéltem. Ezek a testi gondolkodásból származó cselekedetek tettek. Sőt, most is kárnak ítélek mindent az én Uram Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt, akiért mindent kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem. Tehát ez egy értékrend, egy új értékrend. És találtassam ő benne, mint akinek nincs saját igazságom törvényből, hanem van igazságom Krisztusban való hit által, Istentől való igazságom a hit alapján. Tehát nem a törvényből van igazságunk, megigazultságunk, szabadságunk, hanem a Krisztusban való hit által, Istentől való igazságunk van. És hogy megismerjem őt és az ő feltámadásának erejét, és az ő szenvedéseiben való részesülésemet hasonlóvá lévén az ő halálához, ha valami módon eljuthatnék a halottak feltámadására. Hogyha belegondoltok, az örök élet, a feltámadás utáni örök élet, az a úgymond a teljes szabadság. Ez a teljes szabadság. Tehát annál nagyobb nincs, hogy Istennel együtt élni egy örökké valóságon át. És nem mondom, hogy már elértem. Itt az utolsó pontra még azért gyorsan felolvasom azt is. Ja, az a Róma 12. Mindegy, akkor az majd a következő. Mindegy, akkor olvasom tovább ezt. Nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy már tökéletes volnék, hanem igyekezem, hogy el is érjem, miért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus. Atyám fiai, én magamról nem gondolom, hogy már elértem volna. De egyet cselekszem, azokat, amelyek a hátam mögött vannak, elfelejtem, azoknak pedig, amelyek előttem vannak, neki dőlvén, célegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára. Tehát ez egy ilyen attitűd, egy hozzáállás ehhez az egészhez. Ezt a szabadságot akarjuk elérni, akarjuk megragadni, akarjuk, így tudjuk elérni a szabadságot. És megállni ebben a szabadságban, és nem megkötelezni magunkat ezzel az identitással, ezzel a hozzáállással, attitűddel. És a harmadik dolog, hogy változtassuk meg a gondolkodásunkat, hozzáállásunkat, szánjuk oda a testünket, lelkünket Istennek szolgálatára, neki való engedelmességre, az ő akaratának megismerésére és teljesítésére. Ez a Róma 12 első két versében van. Én ennyit akartam elmondani, ha nem sok időnk maradt, még két kérdést ide föltettem, hogy ha valakinek ez segít egy kicsit a témában még elmélyülni, átgondolni, magára vonatkoztatni, átgondolni a maga helyzetét, hogy ő hol tart, hol van most ebben a szabadságban való megmaradásban, megállásban, egyáltalán már elérte ezt a szabadságot, vagy még úton van benne, hol tart benne. Ennyi lett volna.
Köszi. Próbálj erősebben kattintani, hát ha...